Kérem szépen, a múlt héten mechanizmusoknak sebesség állapotával kezdtünk el foglalkozni, és néhány egyszerűbb esetre megrajzoltuk már a sebesség ábrát is. Folytassuk ezt a vizsgálati sort. Nézzük meg egy gyaluggép fő hajtó mechanizmusának a sebesség ábráját. Szokás ezt a főhajtóművet kulisszás mechanizmusnak is nevezni, tehát rajzoljuk meg ennek a szerkezetnek a vonalas vázlatát. Tehát itt fönt található a kos, amiben a szelszám van befogva, utána van egy ilyen kis összekötőkar, és végül pedig van egy oda-vissza mozgást végző szerkezeti elem, aminek a vége alul a gépállványhoz kapcsolódik. És egy ilyen csúszkás szerkezettel van ez meghajtva. Csúszkás szerkezettel, ami egy forgatjukarhoz kapcsolódik. Tehát maga a szerkezet itt látható. Azt korábban megbeszéltük, hogy a felső tag vízszintes mozgását nyilván nem egy helyen biztosítjuk ilyen csúszkás megvezetéssel, de kinematikai szempontból elegendő, hogyha egy helyen jelöljük be ezt a csúszkát. Tehát jelöljük be a tagokat és a kényszereket, az állványt jelöljük mindenhol nullával, utána pedig legyen ez az egyes tag, ez a kettes tag, ez a hármas, ez a négyes, és ez pedig az ötös. Ezzel minden tagnak adtunk egy számot. Jelöljük be ezután a kényszereket is. A nulla és az ötös tag közötti kényszert jelöljük A-val, ez egy csukló. Az egyes és a négyes közötti csúszkát B-vel, a négyes és az ötös közötti csukló C-vel, és a forgatjukarnak az állványba történő csapágyazását pedig D-vel, utána fenn az egyes és a kettes közötti csukló az legyen E, F, illetőleg G legyen az utolsó kényszer. Ezzel a szerkezet valamennyi tagját és kényszerét bejelöltük. Írjuk fel a szerkezetnek a szerkezeti képletét, törekedve arra, hogy lehetőleg rögtön megtaláljuk a legegyszerűbb szerkezeti képletet. Ezt megtehetjük úgy, hogyha azt a szerkezeti képletet írjuk föl, hogy A, B, C, D. Tegyük ehhez még hozzá, hogy tudjuk azt, hogy a valóságban ez a forgatjukar van meghajtva, tehát ismert az omega 0,5. Tehát meghajtás itt a D-nél van, és ehhez kapcsolódik egy EFG lánc. Geometriai szabadságfoka a szerkezetnek 1 plusz 0, azaz 1, tehát egy helyen lehet meghajtani a szerkezetet, kinematikai szabadságfoka pedig lánconként nullával egyenlő. Tehát kérném szépen, kiindulási állapot az volt, hogy ismertük a mechanizmusnak a geometriáját. Ez két dolgot jelent. Jelenti a mechanizmusnak, az alkatrészeknek a méreteit, és jelenti azt a kiragadott helyzetet, amelyben a sebesség állapotot meg akarjuk határozni. Tehát ismert a méret és a helyzet, és ismert a meghajtás. A meghajtást az omega 0,5 szögsebességgel adtuk meg, és feladat a mechanizmus sebesség állapotának tisztázása ebben a helyzetben. Tehát a sebességállapot tisztázása. A sebességállapotot csíkbeli esetben sebesség ábrával lehet tisztázni. A sebességállapot ismerete azt jelenti, hogy bármely tagnak tudjuk a szögsebességét, illetőleg a mechanizmus bármely pontjának tudjuk a sebességét ebben a megadott helyzetben. Ahhoz, hogy ezt a sebességi vizsgálatot el tudjuk végezni, szükség volt arra, hogy kiderítsük, hogy ez a mechanizmus egyszerű vagy összetett. Kiderítettük ezzel, hogy felírtuk ezt a szerkezeti képletváltozatot, tehát találtunk egy olyan szerkezeti képletváltozatot, amelyben a kinematikai szabadságfok lánconként nullával egyenlő, tehát a mechanizmus kinematikai vizsgálata lánconként végezhető el. Tehát a mechanizmus egyszerű. Ez, hogy egyszerű a mechanizmus, ez megkönnyebbülésre ad okot, mert ebben az esetben a kinematikai vizsgálat az lánconként végezhető el. Írjuk fel a sebességi vektoregyenletet lánconként. Tehát kezdjük, tehát célul tűzzük ki azt, hogy írjuk fel az állványon lévő A pontnak a sebességét a D-ről kiindulva, az állványon levő A pont sebességéről tudjuk, hogy nullával egyenlő, és ez úgy írható fel, hogy VDC plusz VDC V4-1 plusz VBA. Tehát ebben a sebességi vektoregyenletben van két olyan sebességkülönbség, amely egy merev testen vagy egy tagon lévő pontnak a sebességkülönbség, és van egy olyan sebességkülönbség, ez a kettő, a VDC, illetőleg a VBA. A VDC az az ötösön levő D pont és az ötösön levő C pontnak a sebességkülönbsége, a VBA az pedig az egyesen levő B pont és az egyesen levő A pontnak a sebességkülönbsége, és van egy olyan sebességkülönbség, a V4-1, ami két különböző testen levő pont sebességkülönbsége, ez pedig a B4 és a B1 pont sebességkülönbsége. Nézzük, hogy mit ismerünk ezekből a sebességkülönbségekből. A VDC az úgy írható fel, hogy omega 0,5 kereszt RDC. Az omega 0,5-et is ismerjük, mert ismerjük a meghajtást, és ismerjük az RDC-t is, mert ismerjük a mechanizmusnak a méreteit. Tehát ezt a mennyiséget, ezt nagyság, ennek a mennyiségnek a nagyságát és az irányát is tudjuk. Ezt kettős aláhúzással szokás jelölni. Tehát a VDC-ről tudjuk azt, hogy a nagysága az omega 0,5 omega 0,5 szorozva RDC-vel. Ezt a vektoriális szorzást azért írhatjuk fel ilyen egyszerűen, mert az omega 0,5 síkmozgásnál mindig merőleges a síkra, az RDC mindig benne van a síkban, egymásra merőlegesek, az a vektoriális szorzás eredményeként pedig abszolút értékszer a bezárt szögnek a színusza, a bezárt szög 90 fok, színusz 90 pedig egyel egyenlő. Tehát a nagyságát meg tudjuk így határozni, és tudjuk még a VDC-ről azt is, hogy az merőleges az RDC-re. Tehát a sebességi vektoregyenletben álló vektornak a nagyságát és az irányát is tudjuk. A V4-1-nek az irányát tudjuk csak, ez csúszkavezeték irányú. Tehát a V4-1-nek az iránya ismert, ez csúszkavezeték irányú. Tehát a második vektornak csak az irányát tudjuk. A VBA-t hasonlóan a VDC-hez fel tudjuk úgy írni, VBA, hogy omega 0,1 kereszt RBA. Gondot azt jelent itt, hogy az omega 0,1-nek a nagyságát nem tudjuk, az irányát viszont tudjuk, hogy merőleges a mozgás síkjára. RBA benne van a mozgássíkjában. Ebből következik, hogy a VBC-ről annyit tudunk, hogy a B, ez nem VBC, ez VBA. Tehát a VBA az merőleges az RBA vektorra. Tehát van egy olyan vektoregyenletünk, amiben egy vektornak a nagyságát és az irányát is tudjuk, illetőleg a másik két vektornak pedig az irányát tudjuk. Jelöljük be az ábrába ezeket az irányokat, tehát a VBC az felfelé mutat és merőleges, erre a VDC az felfelé mutat és merőleges, az RDC forgatjuk arra. A V4-1 az párhuzamos a csúszkavezetékkel, és a VBA-ról pedig azt tudjuk, hogy az merőleges az RBA-ra. Ez alapján kezdjük el megrajzolni a sebességábrát. Tehát vegyünk fel egy kezdőpontot. Ezt a kezdőpontot, ezt OV-vel jelöljük. Tudjuk a VDC-t, ez itt be van jelölve, tehát berajzolunk egy ilyen vektor, ez egy ismert vektor, ez az a sebesség vektor, ez a VDC, amit meg tudunk határozni. Tehát tudjuk a nagyságát és az irányát is. A másik irányjal pedig egyszerűen csak párhuzamost kell húzni, tehát párhuzamost kell húzni a V4 egy irányjal, illetőleg párhuzamost kell húzni, ami egyébként merőleges a V4 egy irányára, ezzel az itt bejelölt irányjal, tehát ez, de egy ilyen irányt kell berajzolnunk, ez a két irány egymásra merőleges, és ezt az irányt, hogy azonosítsuk, mondjuk húzzuk át az ott bejelölt iránynak az egyenesét két ilyen kis vonallal. Tehát a D pont az a sebességábra kezdőpontjába esik, a C pont az a VDC sebességvektornak a V pontjába esik. Ez a C pont, ez az 5-ös és a 4-es között teremt kapcsolatot. A C ponttal egybeesőnek gondoljuk a csúszkavezeték mentén a B pontot, azt a B pontot, ami a 4-esen van rajta, tehát itt van még a B4-es pont is. A B1-es pont viszont a két egyenes metszés pontjánál van, tehát ez lesz a B1-es pont, és az A pont az pedig a kezdőpontba esik. Tehát van egy zárt vektor háromszögünk, ami ennek a sebességi vektoregyenletnek felel meg. Tovább úgy tudunk lépni, hogy ismerjük az egyes testnek a sebesség állapotát, ismerjük az egyes testen levő A pontnak a sebességét, illetőleg ismerjük az egyes testen levő B pontnak a sebességét. Most jön a mozgástanban tanult hasonló háromszögeknek az esete, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, itt a háromszög persze elfajuló, mert egyenesre esik minden csúcspontja, hogy az A, B, egy E-vel arányosan kell felvennünk a sebességábrában az E pontot. Tehát az E pont, mivel az A, B és E a helyzetábrában is egyenesre esik, ezért a sebességábrában is az A, B, 1, E-nek egy egyenesre kell esnie, tehát abból tudunk kiindulni a második lánc sebességeinek a tisztázásánál, hogy ismerjük ezt a VE sebességet. Tehát a VE sebességből kiindulva az állványon levő G pontnak a sebességét akarjuk felírni. Az állványon levő G pont sebességét akarjuk felírni, amiről megint csak tudjuk, hogy nullával egyenlő. Tehát tulajdonképpen ez ide a G-hez még egy nullát is írhatnánk, mert a G-ből kettő pont van, van egy, ami a hármason van, és van egy, ami az állványon van. Tehát itt az állványon levő G pontnak a sebességét akarjuk felírni, és kiindulunk az E pont sebességéből, amit ismerünk, és ott a sebességábrában már meg is határoztuk. Ehhez hozzá kell adnunk egy VEF sebességkülönbséget, és hozzá kell adnunk még a V3-0 sebességkülönbséget. Tehát a VE sebességet ismerjük, a VEF-ről azt tudjuk, hogy ez egy olyan sebességkülönbség, amely egy merevtesten levő képpontnak a sebességkülönbsége, nevezetesen a kettes merevtesten levő E és F pontoknak a sebességkülönbsége, tehát ezt úgy írhatjuk fel, hogy omega 0,2 kereszt REF. Az omega 0,2-t nem ismerjük, tehát a nagyságát nem ismerjük, az irányát tudjuk, ezért azt mondhatjuk, hogy ebből az következik, hogy a VEF-nek csak az irányát tudjuk. A VEF az merőleges az REF-re. Tehát ezt berajzolhatjuk ezen az ábrán is. Tehát a VEF az merőleges az REF-re. Ezt az irányt három áthúzással azonosítsuk, és azt, hogy a VEF-nek csak az irányát tudjuk, ezt pedig jelöljük úgy, hogy egyszer aláhúzzuk. A V3-0-nak megint csak az irányát tudjuk, hogy a V3-0 az csúszkavezeték irányú. Tehát megint ott tartunk, hogy van egy sebességvektorunk, a sebességgráf a kezdőpontjából az E pontba mutató vektor, azaz a VE vektor, amit ebben a sebességi vektor egyenletben szerepel, és akkor ilyen sorrendben párhuzamosokat kell húzni ismert irányokkal, tehát az E pontból párhuzamost kell húzni ezzel a hármassal megjelölt irányjal, tehát párhuzamost kell húzni ezzel a VEF, tehát az REF-re merőleges irányjal, utána pedig a vektor háromszögnek úgy kell záródnia, hogy az eredmény nulla legyen, tehát az A pontból egy vízszintest kell húznunk, azaz párhuzamost kell húznunk a csúszkavezetékkel, ahol ez a két egyenes metszi egymást, ott lesz az F pont, és ott lesz a G3 pont is. A G0 pont az pedig a sebességábra kezdőpontjában lesz. Tehát amit itt felrajzoltunk, ez a V3-0. Ez a V3-0, ez nem a kosnak a sebessége az állványhoz képest, hanem az állvány sebessége a koshoz képest. Tehát, hogyha mi kíváncsiak vagyunk a szerszám arra a szerkezeti elemre, amire be van fogva a szerszám, akkor ez a V0-3 sebesség az pont ezzel az előbb bejelölt irányjal ellentétes lesz. Tehát a kosnak a sebessége az a V03 lesz, és az látszik a sebességábrából, hogy az egy ekkora nagyságú sebességvektor, és az iránya az pedig egy bal felé mutató sebesség irány. Nézzük meg ezután a tagoknak a szögsebességeit. Tehát a sebességábrából minden lényeges pontnak a sebességét le tudjuk olvasni, és a sebességábrát fogjuk felhasználni ahhoz, hogy az egyes tagok sebességeit tisztázzuk. Tehát itt abszolút szögsebességeket fogunk meghatározni. Az abszolút jelző az mindig arra utal, hogy ez a szögsebesség, ez egy állványhoz képesti szögsebesség. Tehát feltehetjük azt a kérdést, hogy az egyes tagnak ebben a helyzetben mennyi a szögsebessége. Ezt a VBA sebesség különbség ismeretében tudjuk felírni. A VBA-ra azt mondtuk, hogy az omega 0,1-szer LBA. Tehát az omega 0,1-et nem ismerjük most, viszont a VBA-t ismerjük. A VBA az leolvasható innen, ebből az ábrából, az a B1 pontból az A pontba mutató sebességvektor. Tehát az omega 0 egyet úgy kell kiszámítani, hogy VBA, amit le tudunk, aminek a nagyságát le tudjuk olvasni a sebességábrából, osztva RBA-val. Az irányt pedig úgy tudjuk megmondani, hogy tudjuk, hogy ez a VBA, ez a B1 ponthoz képest az A pontnak a sebesség különbsége, pontosabban a sebessége. Ez azt jelenti, hogy ha B1 pontra ráülünk, akkor hozzánk képest az A pont az erre fog, tehát az RBA-ra merőlegesen, de erre lefelé mutatóan fog elmozdulni, vagy olyan a sebesség iránya. Tehát ennek következtében az omega 0-1 sebesség az óramutató járásával ellentétes sebesség, szögsebesség lesz. De egyébként számíthatunk is arra, hogyha ezt a forgatjukart elforgatjuk ebbe az irányba, hogy ide berajzoltuk, akkor ez a kar nem lefelé fog mozdulni, hanem tényleg óramutató járásával megegyezően fog elmozdulni. Megnézhetjük még a kettesnek a szögsebességét. Most ehhez hozzátartozik persze, hogy ha tudjuk az omega 0,1-et, az omega 0,1 az meg fog egyezni az omega 0,4-jel, azért, mert az 1-eshez képest a 4-es nem tud, 4-esnek nem lesz relatív szögsebessége. Tehát ide fölírhatjuk még azt is, hogy az omega 0,4 az azonos az omega 0,1-jel. Aminek még szögsebessége van, az a kettes tag. A kettes tag szögsebességét a VEF-ből tudjuk meghatározni. A VEF-nek a nagysága az omega 0,2 szorozva REF-fel. Innen az omega 0,2 az VEF per REF alakban számítható ki. A sebességábrából meg tudjuk mondani, hogy mennyi a VEF. A helyzetábrából, tehát a mechanizmusnak az ábrájából meg tudjuk mondani, hogy mennyi az REF. Mind a két mennyiséget ismerjük. Tehát ezt ki tudjuk számítani, hogy mekkora az omega 0,2. Most már csak az irányára van szükség, tehát a VEF az az E-hez képest az F-nek a sebessége. Tehát az E-hez képest az F, E-hez képest az F sebessége az egy ilyen hát balra lefelé mutató sebesség, tehát az E-hez képest az F az ilyen sebességgel mozog, tehát ebből az következik, hogy ez a sebesség is, ez a sebesség is óramutató járásával ellentétes irányú lesz. Meghatározhatunk még relatív szögsebességeket is, tehát egymáshoz képesti sebességeket. Relatív szögsebességek. Tehát eddig abszolút szögsebességekkel dolgoztunk, relatív szögsebességeket is meghatározhatunk, hiszen tudjuk azt, hogy az omega 0,2 az egyenlő omega 0,1 plusz omega 1,2-vel. Az omega 0,1-et meghatároztuk, az omega 0,2-t meghatároztuk, ebből az egyenletből meg tudjuk határozni az omega 1,2-t. Tehát ebből az egyenletből meghatározhatjuk az omega 1,2-t is. És hasonlóképpen az omega 0,5 az felírható úgy, hogy omega 0,1 plusz omega 1,5, tehát az omega 0,5 az egyenlő omega 0,1 plusz omega 1,5. Tehát az előző egyenletben az omega 0,2-t és az omega 0,1-et ismertük, itt is az omega 0,5-öt és az omega 0,1-et ismerjük, tehát ebből az összefüggésből pedig az omega 1,5 is meghatározható. Nyilván, ha ezeknél a relatív sebességeknél, vagy relatív szögsebességeknél az indexek megváltoznak, index sorrend megváltozik, az adott mennyiségnek egy előjel cseréjét jelenti. Ezzel minden olyan mennyiséget meghatároztunk, ami szükségünk, amire szükségünk lehet a szerkezet sebesség viszonyainak a tisztázásához, tehát valamennyi sebességet, illetőleg valamennyi szögsebességet. Nézzünk egy utolsó példát, azt a kormánymű mechanizmust vizsgáljuk meg, aminek a szerkezeti, egyszerűsített szerkezeti vázlatát, illetőleg szerkezeti képletét már korábban felírtuk. Tehát D jelű példa, ez kormánymű szerkezet legyen. Tehát D kormánymű vizsgálata. Első lépésben rajzoljuk le magát a szerkezetet. Tehát az, hogy a szerkezet miért így néz ki, azt korábban már megbeszéltük, most csak megrajzolnám magát a szerkezetet. Tehát ez a baloldali kerék hozzá tartozó féltengellyel, illetőleg a kormány szerkezeti résszel. Itt van egy összekötő rút középen, és ugyanezt rajzolhatjuk meg itt a másik oldalon is. Ez pedig a jobb oldali kerék. És itt van egy mozgató szerkezet, ami ehhez a rúthoz kapcsolódik. Tehát ide egy hidraulikus hengerre emlékeztető csúszkát rajzolunk, de ezt tudjuk, hogy a valóságban, abban a valóságos szerkezetben, amit vizsgáltunk, ez egy kormányrúdra tekerődő húzal volt, és ez is, ennek a vége is rögzítve van. Tehát a maga a szerkezet így néz ki, jelöljük be a tagokat és a kényszereket. Tehát állvány három helyen jelenik meg, ez könnyű felismerni arról, hogy az állványt azt mindig saffozással jelöljük. Legyen ez az egyes tag, ez a kettes tag, hármas, négyes, illetőleg ötös. A kényszerek pedig szintén innen középről elindulva legyen egy A kényszer, egy B kényszer, C, D, E, F és G. Tehát látjuk, hogy pontosan darabszámra ugyanannyi kényszerből áll ez a mechanizmus, mint az előző gyalogép főhajtómű állt. És mondjuk azt, hogy meghajtás az itt van ennél a csúszkánál, hát valóságban is itt van nyilván a meghajtás, és ennek a meghajtásnak az ismeretét jelöljük egy ilyen megadott V1-2-vel. Tehát felrajzoltuk a szerkezetet, bejelöltük a tagokat és a kényszereket, tehát a probléma ugyanaz, mint az előbb volt, tehát ismerünk egy mechanizmust egy megadott helyzetben, tehát adott a mechanizmusnak a méretei és helyzete, illetőleg adott a meghajtás. A meghajtást itt most a V1-2-nek az ismerete jelenti. És feladat a mechanizmus sebességállapotának a tisztázása, amely feladatot a sebességábra megrajzolásával oldunk meg. Tehát feladat a sebességállapot tisztázása, amihez a fő megoldási elem a sebességábrának a megrajzolása, és utána persze a sebességábrából még sebességábra felhasználásával még meg tudunk határozni szükséges mennyiségeket. Általában relatív és abszolút szögsebességeket. Tehát ugyanúgy, mint az előbb, itt is a feladat megoldását kezdjük azzal, hogy megpróbáljuk felírni a mechanizmusnak a legegyszerűbb szerkezeti képletét, tehát egy olyan szerkezeti képletet, amiben a kinematikai szabadságfok lánconként nullával egyenlő. Tehát ilyen szerkezeti képlet változat lehet az A, B, C, D, B, C, D, és ehhez kapcsolódóan az E, F, G lánc. Meghajtás a B-nél van, a B csúszkánál van. Tehát ennek a mechanizmusnak a geometriai szabadságfoka 1 plusz 0, azaz egy helyen lehet meghajtani a mechanizmust, hiszen a geometriai szabadságfoka összességében 1. A kinematikai szabadságfoknál az első láncban egyel csökkenteni kell a geometriai szabadságfokot, mert ott meghajtás van, tehát ezért itt 0 plusz 0. Alakban írhatjuk fel a kinematikai szabadságfokot. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy ez a szerkezet is egy egyszerű mechanizmus. Ez nekünk azért fontos, mert ebben az esetben tudjuk a kinematikai vizsgálatot lánconként elvégezni. Menjünk végig az első láncon. Tehát az első láncnál... Mondjuk azt, hogy az A pontból kiindulva akarjuk meghatározni a D pontnak a sebességét. Akkor lesz először egy VAB sebességkülönbségünk, VAB sebességkülönbség, aztán lesz egy V1-2 sebességkülönbség, aztán lesz egy VBC sebességkülönbség, és végül lesz egy VCD sebességkülönbség. Tehát itt most egy meglepő dologgal találtuk magunkat szembe, az első láncnak a sebességi vektoregyenlete nem három relatív sebességből áll, hanem négy relatív sebességből. Gondoljuk meg, hogy mit tudunk. A V1-2-t egészen biztosan ismerjük. A VAB-ről tudjuk azt, hogy azt úgy lehet fölírni, hogy omega 0,1 kereszt RAB. De sajnos az omega 0,1-et nem ismerjük, és ezért nem tudjuk megmondani a VBC-nek a nagyságát sem, mert azt is úgy kellene meghatároznunk, hogy omega 0,1 kereszt RBC. Tehát mind a kettőnek csak az irányát tudjuk. Viszont a VAB plusz VBC sebességkülönbséget elő tudjuk állítani, amire mondhatjuk azt, hogy ez tulajdonképpen a VAC sebességkülönbség. Ez a VAC sebességkülönbség, ez úgy néz ki, hogy omega 0,1, egyet kiemelhetünk mind a két vektoriális szózatból, szorozva RAB plusz RBC-vel. Tulajdonképpen ez az RAB plusz RBC, ez ebben a helyzetben az RAC, tehát ez a VAC, ez egy fiktív sebességkülönbség, az omega 0,1 kereszt RAC. Erről azt tudjuk, hogy ez ennek a nagysága, a VAB, az egyenlő az omega 0,1 szer RAC-vel. Az irányáról, a VAB irányáról meg azt tudjuk, hogy az merőleges az RAC-re. Tehát itt most nem tudjuk megmondani külön, nem tudjuk külön kezelni ezt a VAB-t és a VBC-t, ezért azt csináljuk, hogy ezeket együttesen kezeljük, és ezt a vektoregyenletet egy kicsit átalakítjuk. Azért kell átalakítanunk, mert túl sok benne az ismeretlen, tehát van egy ismert vektorunk, és van három olyan vektorunk, aminek különben csak az irányát tudnánk. Nem tudjuk megszerkeszteni ezen ismeretek alapján, nem tudjuk megszerkeszteni a vektor háromszöget. Vagy pontosabban a vektor négyszöget. Tehát átalakítjuk egy kicsit a vektor egyenletet. A következő módon, oly módon, hogy 0 egyenlő VAC plusz V1,2 plusz VCD. Ezzel az átalakítással viszont vigyázni kell, mert még azt mondtuk a legelején, hogy kérném szépen a sebességábrát úgy kell megrajzolni, hogy közben a sebességi vektoregyenletben szereplő vektoroknak a sorrendje nem változhat. Tehát itt most megváltoztattuk a sorrendet, ezt a sorrendet ahhoz, hogy megkapjuk a rendes sebességábrát, nyilván vissza kell állítani, vissza kell alakítani olyan sorrendbe, ahogy az eredeti vektoregyenletben szerepel. Tehát a VAB-nek is, meg a VBC-nek is csak az irányát tudjuk, és hasonlóképpen a VCD-nek is csak az irányát tudjuk. Viszont, hogyha átalakítottuk, akkor már nem négy vektorunk lesz, hanem három vektorunk lesz, és a három vektornál a VAC-nek megbeszéltük, hogy tudjuk az irányát, a V1-2-nek tudjuk a nagyságát és az irányát, és a VCD-nek is tudjuk az irányát, mert a VCD-ről tudjuk azt, hogy azt úgy kell kiszámítani, hogy omega 0,3 szor RCD, és a VCD vektor az merőleges lesz az RCD-re. Tehát tudunk bizonyos irányokat, ez az irány, ami merőleges az RAC-re, ez lesz a VAC-nek az iránya, és az az irány, ami merőleges az RCD-re, az pedig lesz az RCD-nek az iránya. Ez alapján rajzoljuk meg ennek a vektor háromszögnek megfelelő tehát ennek a sebességi vektoregyenletnek megfelelő vektor háromszöget. Tehát legyen egy kezdőpontunk, mondjuk a táblának itt a bal oldalán, amit OV-vel jelölünk, ez a V arra utal, hogy egy sebességábrának a kezdőpontjáról van szó. Kérném szépen, vegyük fel először azt a mennyiséget, amit ismerünk. Ez a mennyiség a V1,2. Tehát ezt a mennyiséget ismerjük először, a V1,2-t. A V1,2, és most nem írok egyenlőre pontokat. Tehát a V1,2-t ismerjük, a VAC-vel kell utána párhuzamos húznunk, a VAC-vel kell párhuzamos húznunk, meg a VCD-vel kell párhuzamos húznunk, tehát mondjuk ez legyen egy egyszer áthúzott, ez pedig egy kétszer áthúzott irány, tehát ez az egyszer áthúzott irányunk, ez meg a kétszer áthúzott irányunk. Amit most ide berajzoltunk, az tehát a V1,2 plusz VAC plusz VCD. De elkövettük azt a hibát, hogy nem abban a sorrendben vannak ezek a sebességvektorok, ahogy az eredeti vektoregyenletünkben van. Tehát itt megjelent most nekünk itt egy VAC sebességvektor. Ebből a De igen, itt mind a két helyen VAC-ről van szó. Hát kérjünk szépen, térjünk vissza erre a mesterségesen előállított VAC-re. Tehát igen, ott az egyik index el volt rontva. Tehát a VAC, az tehát a VAB-nek és a VBC-nek az összege, és a VAC nagyságát is úgy kell úgy tudjuk elállítani, hogy VAB plusz VBC. Most itt a vektorjeleket nyugodtan elhagyhatjuk azért, mert tudjuk, hogy a VAB és a VBC az megegyező irányú. Tehát nem különböző irányú vektorokra van szó, szóval ezért a vektorjelet elhagyhatjuk. És akkor azt mondhatjuk, hogy kérném szépen a VAB az omega 0,1-szer RAB volt, nagyságát tekintve, a VBC pedig omega 0,1-szer RBC volt. Tehát kérném szépen, a VAB-nak és a VBC-nek az aránya milyen arány? Olyan arány, mint az RAB-nek és az RBC-nek az aránya. Tehát itt, ezen a sebességábrán meg kell néznünk, hogy az RAB-RBC arányhoz aránynak megfelelően osszuk fel ezt a VAC sebességkülönbséget. Tehát itt lesz egy VAB sebességkülönbség, itt pedig lesz egy VBC sebességkülönbség, és ezeknek az aránya megegyezik az R-eknek az arányával. Tehát ezzel ott tartunk, hogy most már tudjuk a V1-2-t, tudjuk a VAB-t, tudjuk a VBC-t, és tudjuk a VCD-t is, csak most ezeket ennek megfelelő sorrendbe kell rendezni. Tehát először a VAB-vel kell kezdenünk. Tehát a VAB az itt jelenik meg. Tehát ez az A pont, ez pedig a B1 pont. Utána jön a sebességi vektoregyenlet szerint a V1-2. Tehát ezzel a V1-2-vel itt kell párhuzamosat húznunk. Tehát itt lesz a B2 pont. Utána jön a B2 pont, utána jön a VBC, itt lesz a C pont, és a D pont az pedig ide a koordináta rendszernek a kezdőpontjába kerül. Tehát a sebességi vektor négyszögnek megfelelő sebesség ábra most már betűkkel együtt felrajzolva és vastagon kirajzolva a táblára itt látható. Tehát itt most egy kis trükköt kellett alkalmaznunk, mert rögtön, direkt módon ennek a sebességi vektoregyenletnek megfelelő négyszöget nem tudtuk meghatározni, nem tudtuk előállítani. Tehát ezzel elintéztük az első kinematikai láncnak a sebességi viszonyainak a tisztázását. Menjünk tovább, térjünk rá a következő láncra. A következő láncnál abból indulhatunk ki, hogy kérném szépen, hogyha tudjuk a C pontnak a sebességét, akkor tudjuk az E pontnak a sebességét is, hiszen a C, E és a D ugyanazon a merev testen van rajta. Tehát itt kiindulni a második lánc vizsgálatánál az E ponti sebesség ismeretéből tudunk. Az E-ponti sebesség ismeretéből meg akarjuk határozni az állványon levő G-pontnak a sebesség különbségét, amiről tudjuk, hogy nullával egyenlő. Tehát a VG nullaról tudjuk, hogy nullával egyenlő, és itt megint az E-pont sebességéből indulhatunk ki, de akár az E-pont sebessége helyett írhattuk volna azt is, hogy a VDE sebesség különbségből indulunk ki. Ez ugyanaz, mint hogyha VE-t írnánk, hiszen a D-pont sebességéről tudjuk, hogy nullával egyenlő. Tehát a VE-hez hozzá kell adnunk a VEF-et, és ehhez hozzá kell adnunk a VFEFG-t. Tehát a VE-t tudjuk, a VEF-ről és a VFG-ről pedig az irányt ismerjük. Tehát a VEF-nek az irányáról tudjuk, hogy az merőleges az REF-re. Illetőleg a VEF-nek a nagyságáról tudjuk azt, hogy úgy kellene kiszámítani, hogy omega 0,4 szorozva REF-fel. Persze ennek a kiszámításában bennünket megakadályoz az, hogy tudnunk kellene az omega 0,4 szögsebességet, ezt nem tudjuk, csak az irányát. És végül a VFG-ről tudjuk azt, hogy az merőleges lesz az RFG-re, és a nagysága a VFG-nek az egyenlő az omega 0,5 szorozva RFG-vel. Tehát van egy olyan három vektor tartalmazó sebességi vektoregyenlet, amelyben egy vektort ismerünk, a másik két vektornak pedig tudjuk az irányát, tehát az EF-nél tudjuk, hogy az egy ilyen irányú, az FG-nél pedig tudjuk, hogy az RFG-re merőleges irányú. Tehát kérném szépen, az első lépés az, hogy meg kell határoznunk az E-pontnak a sebességét. Az E-pont sebességét megint hasonlóság alapján határozzuk meg, tehát az a DCCI távolságok arányában kell felvennünk az E-pontot, tehát az E-pontot mondjuk itt kell felvennünk. Tehát a sebességábrában megint hasonlóság alapján jutunk az E-pontnak a sebességéhez. Az E-pont sebességéből fel kell mérnünk ezt a VEF-et, tehát tudjuk ezt az irányt, ez egy függőleges irány. És az FG sebességkülönbség az pedig merőleges erre a karra, tehát be kell rajzolnunk ide egy ezzel, mondjuk ezzel az irányjal, amit mondjuk egy ilyen római négyessel azonosítsunk, párhuzamos irányt. Ez az FG, az F, a VEF irányt, azt három áthúzással jelöljük, tehát ezt három áthúzással jelöljük, és akkor ezzel megrajzoltuk a második sebességi vektor egyenletnek megfelelő vektor háromszöget, tehát a VE-hez hozzáadjuk a VEF-et, tehát az F pont az itt fenn lesz, a két egyenes metszés pontjában, a G pont az pedig a sebesség ábra kezdőpontjában lesz. Tehát kérném szépen, ebből miket látunk? Nézzük meg, tehát itt mivel arról szól ez az egész kormánymű, hogy a kerekeket valamiféle szögsebességgel el kell forgatni, nézzük meg ezeket a szögsebességeket, hogy hogyan tudjuk kiszámítani. Tehát szögsebességek. Tehát tulajdonképpen megnézhetjük valamennyi szerkezeti elemnek a szögsebességét. Tehát megnézhetjük az omega 0,1-nek a szögsebességét is, mert nyilván olyan is lesz. Tehát az omega 0,1 szögsebességét azt meg tudjuk határozni akár a VAC-ből, ami egy fiktív sebességkülönbség, de leolvasható a nagyság ezen az ábrán. Tehát a VAC az omega 0,1-szer RAC, tehát az omega 0,1 az VAC per RAC alakban számítható ki. Tehát az A ponthoz képest a C pont az lefelé mozdul el, a sebessége lefelé mutató, ez innen ebből az ábrából látszik. Ha lefelé mozdul, akkor az azt jelenti, hogy ez a szögsebesség, ez egy óra mutatójárásával megegyező szögsebesség lesz. Menjünk tovább, nézzük meg a hármasnak a szögsebességét, azt a VCD-ből tudjuk meghatározni. A VCD-t úgy írhatjuk fel, hogy omega 0,3 szorozva RCD-vel. Innen az omega 0,3 az VCD per RCD. A VCD-t le tudjuk olvasni a sebesség ábrából, az a C pont és a D pont közötti szakasznak a hosszúsága. Tehát a C ponthoz képest a D ponti sebesség az erre fölfelé mutat, tehát a C pontra ráülünk, és hozzánk képest erre mutat a sebesség, akkor ez is egy óramutató járásával ellentétes, pontosabban ez az óramutató járásával ellentétes szögsebesség lesz. Nézzük meg, hogy mi a helyzet mi a helyzet a négyes testtel. A négyesnél a VEF-ből indulhatunk ki. Ezt úgy tudjuk kiszámítani, hogy omega 0,4 szorozva, omega 0,4 szorozva REF-fel. Innen az omega 0,4-re az adódik ki, hogy VEF per VEF per REF. Ez a VEF, ez egy felfelé mutató sebesség, tehát az E-hez képest az F pont felfelé mozdul el. Ennek következménye az, hogy ez egy óramutató járásával megegyező szögsebesség lesz. És végül nézzük meg a VFG-t, ami omega 0,5 szorozva RFG-vel. Innen az omega 0,5 az VFG osztva RFG-vel. Nézzük meg, hogy a VFG. A VFG az egy olyan sebes, tehát az F-hez képest a G pont az erre lefelé mozdul el, tehát a szögsebesség az egy óramutató járásával ellentétes szögsebesség lesz. És hogyha most megnézzük, tehát a hármas tagnak a szögsebességét, meg megnézzük az ötösét, akkor látjuk, hogy ennek a két szögsebességnek az iránya megegyezik. És arra való tekintettel, hogy igazából tulajdonképpen azt látjuk, hogy van itt egy szimmetrikus ábránk, amiben ez a sebességkülönbség megegyezik ezzel a sebességkülönbséggel, látszik az, hogy a két keréknek a szögsebessége az megegyezik. Azonos irányú, és a nagyságukat tekintve is azonos nagyságú értékekről van szó. Tehát kérném szépen, eljutottunk odáig, hogy egyszerű mechanizmusoknak a sebesség állapotát meg tudjuk határozni sebességábra megrajzolásával. A sebesség állapot tisztázására más rendszer, más módszer is áll rendelkezésünkre, ez pedig a kinematikai egyensúly tétel. Tehát a következő pont, amit meg fogunk beszélni, az a kinematikai egyensúly tétel, illetőleg ennek a kinematikai egyensúly tételnek az alkalmazása szerkezetekre, tehát egyszerű mechanizmusokra. Tehát a kinematikai egyensúly tétel, ez egy másik módszer a sebességállapot tisztázására. A kinematikai egyensúly tétel viszonylag egyszerűen megfogalmazható, annyit mondunk csak, tehát úgy fogalmazható meg, hogy zárt kinematikai lánc relatív szögsebesség vektorrendszer egyensúlyi. Tehát a tétel úgy szól, hogy zárt kinematikai lánc relatív szögsebesség vektorrendszer egyensúlyi. Tehát zárt kinematikai lánc relatív szögsebesség vektorrendszere egyensúlyi. Ebben a tételben a zárt kinematikai láncról nem kell beszélnünk, hiszen ezzel már ezt megbeszéltük korábban. Ezt a relatív szögsebesség vektorrendszert kellene megbeszélnünk. Itt egy analógiára szeretném felhívni a figyelmet. Eddigi mechanikai tanulmányaink során csak erőrendszerekről beszéltünk, olyasmiről, hogy szögsebességvektorrendszer, arról még nem nagyon volt szó. Tehát az erőrendszernél azt gondoltuk, hogy az erőrendszer erőkből állhat, meg nyomatékokból állhat. Tehát általános esetben egy erőrendszer több erőből és több koncentrált nyomatékból áll. A koncentrált nyomatékoknál azt gondoltuk, hogy ezek egy erőpárnak a hatását jelenítik meg. És akkor ennek analógiájára mondhatjuk azt, hogy tekinthetünk egy szögsebességek halmazából áll, tehát tekinthetjük egy szögsebességeknek a halmazát is. Az erőrendszer az erőknek és nyomatékoknak volt a halmaza. Tehát bevezethetünk szögsebességekből álló rendszert is, és a szögsebességeknek a nyomatéka, az pedig tulajdonképpen a nyomatéka, az tulajdonképpen a sebesség. Tehát emlékezzenek rá, hogy a nyomatékot azt úgy definiáltuk, hogy R kereszt erő, itt pedig most igazából tulajdonképpen csak egy előjelbeli különbség van, hogy mi van elől és mi van hátul, a sebesség pedig szintén egy F-nek megfelelő omega kereszt, a kereszt egy távolság. Tehát bevezethetünk ennek analógiájára, tehát az erők és nyomatékok is alkothatnak egy valamiféle halmazt, ugyanígy az omegák és a sebességek is alkothatnak valami halmazt, és az omegáknak ezek a sebességek ugyanolyan nyomaték jellegű származékai lehetnek, mint az erőknél a nyomatékok voltak. Tehát nagyon fontos az, hogy relatív szögsebesség vektorrendszerről van szó. Tehát a relatív, ez nagyon fontos dolog, tehát végig kell mennünk egy zárt láncon, és számba kell vennünk a relatív szögsebességeket, és számba kell vennünk a relatív sebességeket is, és ezek nek egy egyensúlyi, az erőrendszernek megfelelően egyensúlyi, vagy analógiájára egy egyensúlyi vektorrendszert kell alkotniuk. Hogy ez hogyan is néz ki, ezt egy példán szeretném bemutatni. Vegyük elő a jól ismert, legegyszerűbb példánkat, a forgattyús mechanizmusunkat. Tehát most a kinematikai egyensúly tételével akarjuk tisztázni egy forgattyús mechanizmusnak a sebességállapotát. Forgattyús mechanizmus sebességállapota. Tehát rajzoljunk egy vízszintes, dugattyú elrendezésű mechanizmust. Jelöljük be a tagokat és a kényszereket. És mondjuk azt, hogy itt omega 0,1-jel hajtjuk meg a szerkezetet. Tehát ugyanabból indulunk ki, mint az előbb, hogy adottak a mechanizmusnak a méretei helyzete, és adott a meghajtás. És meg akarjuk határozni kinematika egyensúly tétellel a sebességállapotot. A sebességállapot ismerete ez azt jelenti, hogy ismerjük a mechanizmus bármely tagjának a sebességét, szögsebességét, és ismerjük bármely pontjának a sebességét. Tehát ide most egy vízszintes csúszkát tessenek szíves lenni gondolni, nem teljesen vízszintesre sikerült. Tehát sebességállapot. Tehát a sebességállapot, ez két dolgot jelent. Valamennyi pontoknak a sebesség és valamennyi tagnak a szögsebessége. Tehát a kinematika egyensúly tétel zárt láncot említ. Tehát fel kell írnunk egy zárt láncot. Hát itt egyszerű a helyzet, mert egyetlen egy zárt láncból áll a mechanizmus. A mechanizmus áll az A, B, C, D zárt láncból. Hogy ez a lánc zárt, ezt külön szokás azzal is hangsúlyozni, hogy megismételjük a lánc végén az első kényszernek a jelét. És És akkor végigmegyünk ezen az árt láncon, és megnézzük, hogy hol vannak relatív szögsebességek, és hol vannak relatív sebességek. És ezek a relatív szögsebességek, vagy relatív sebességek csak kényszernél fellépő relatív szögsebességek, vagy sebességek lehetnek, tehát egy merev testen levő relatív sebességet itt nem veszünk figyelembe. Tehát akkor mi lesz a helyzet az A kényszernél? Ott lesz egy relatív szögsebesség, az omega 0,1. Tehát az omega 0,1 lesz egy relatív szögsebesség. Mi a helyzet a B kényszernél? Ott is, ott csak, tulajdonképpen csak az a kérdés, hogy relatív szögsebesség vagy sebesség fog fellépni az adott kényszernél. A B kényszernél mi fog fellépni, vagy mi jelenik meg? Ott tud-e elmozdulni egymáshoz képest a B1 és a B2 pont? Az lenne a relatív sebesség. Nem, de szögelfordulni a két tag tud egymáshoz képest, tehát itt lesz egy relatív szögsebesség. Tehát nem abszolút sebességekről, abszolút szögsebességekről van szó ennél a tételnél, hanem relatív szögsebességekről. Mi lesz a helyzet a C kényszernél, ahol csuklóval kapcsolódik egymáshoz a kettes és a hármas? Ott is megint csak szögelfordulás lehet, tehát omega 2,3. És mi lesz a helyzet a D kényszernél? Ott van-e relatív szögsebesség? Nincs, mert meg van vezetve, ott relatív sebesség van, ott van a V3,0. És itt is a relatív sebességek és szögsebességek felírásánál van egy fontos sorrendiségi szabály, mint ahogy a sebességábra felírásánál és a sebességi vektoregyenlet felírásánál és a sebességábra rajzolásánál, ott sem volt szabad megcserélnünk a sebességi vektoregyenletben álló vektoroknak a sorrendjét, itt pedig nem szabad megcserélnünk az indexeket. Tehát ahogyan az árt láncon megyünk végig, úgy kell megjelenni a relatív szögsebességeket, illetőleg sebességeket meghatározó indexnek. Tehát ez nem a hármastag sebessége az állványhoz képest, hanem az állvány sebessége a hármastaghoz képest, mert így mentünk végig ezen az árt láncon. Nézzük meg, hogy és több nincsen, tehát se több relatív szögsebesség, se több relatív sebesség nincsen. Mit tudunk ezek közül a mennyiségek közül? Hát tudjuk az omega 0,1-et. Ez meg van adva. Tudjuk az omega 1,2-t, mert ez egy síkbeli mechanizmus, tehát minden szögsebesség, abszolút szögsebesség, minden relatív szögsebesség az merőleges a mozgás síkjára. Tehát az omega 1,2 merőleges a mozgás síkjára, azaz a tábla síkjára. Ugyanez a helyzet az omega 2,3-mal. A V3,0-ról pedig mit tudunk? Hát tudjuk az irányát. Tehát ennek is tudjuk az irányát, az egy csúszka vezeték irányú. Tehát ez a két mennyiség, ez merőleges a mozgás síkjára, azaz a tábla síkjára. A V3,0-ról pedig tudjuk azt, hogy csúszka vezeték irányú. Tehát van egy 4 vektorból álló vektorrendszerünk. Most itt vektorrendszert mondunk az a korábbiban statikában használt erőrendszer helyett, és azt állítjuk erről, hogy egyensúlyi. Mi az egyensúlynak a feltétele? Hát ugyanaz, egy akármilyen vektorrendszernél jön az egyensúly feltétele, mint ami volt statikában, hogy tehát egy ilyen síkbeli esetben, hogy bármely tengelyre számított, pontosabban egymástól lineárisan független tengelyekre számított nyomatékoknak nullának kell lenni. Tehát keresnünk kell olyan tengelyeket, amely tengelyekre számított nyomatéki egyenletekből valamit meg tudunk határozni. Tehát az lenne jó, hogyha például azt a kérdést tesszük fel, hogy szeretnénk tudni a hengernek a sebességét, akkor hogyan tudunk felírni egy nyomatéki egyenletet, amiből ez meghatározható. Tehát nyomatéki egyenletet írunk fel. Olyan nyomatéki egyenletet szeretnénk felírni, amiben csak az ismert mennyiség, az adott mennyiség szerepel, illetőleg az a mennyiség, amit meg akarunk határozni. Tehát ehhez arra van szükség, hogy kérdésnek azt mondjuk, hogy szeretnénk meghatározni ezt a V3-0-at. Tehát egy olyan tengely kellene, amely tengelyre nem ad nyomatékot az omega-1-2, nem ad nyomatékot az omega-2-3, de ad nyomatékot az omega-0-1, és ad nyomatékot a V3-0. Tehát mikor nem ad egy erőnyomatékot egy tengelyre? Hogyha a hatásvonala metszi a tengelyt. Tehát egy olyan tengelyt, ami metszi az omega-1-2 és az omega-2-nek a hatásvonalát, azt úgy tudjunk felvenni, hogy rajzolunk egy egyenest, ami átmegy a B és a C ponton, és azt mondjuk, hogy ez az egyenes legyen a Xi jelű tengely. Az omega-1-2-nek a hatásvonala az átmegy a B ponton, és merőleges a mozgás síkjára. Az omega-2-3-nak a hatásvonala az átmegy a C ponton, és merőleges a mozgás síkjára. És hogyha berajzolunk egy ilyen tengelyt, akkor ennek a két relatív szögsebességnek a hatásvonala az metszi a tengelyt, tehát nem lesz nyomatékuk erre a tengelyre. Nézzük meg, hogy a másik két mennyiségnek, az omega-0-1-nek és a V3-0-nak mennyi lesz a nyomatéka erre a tengelyre. Tehát itt most felírok egy nyomatéki egyenletet a Xi tengelyre. Nem nagy M betűt használok a nyomatékra itt, hanem egy kis M betűt, ezzel arra utalok, hogy itt nem erőnek a nyomatékáról van szó, hanem valami más jellegű mennyiségnek a nyomatékáról van szó. Tehát menjünk végig, és számítsuk ki ezeknek, vagy írjuk fel ezeknek a relatív szögsebesség vektorrendszerhez tartozó vektoroknak a nyomatékát a tengelyre. Tehát az omega-0-1 az a táblába befelé mutat, tehát erre a Xi tengelyre egy pozitív nyomatéka lesz, mégpedig egy TA Xi karon. Ez a TA Xi távolság, ez az A pontnak a merőleges távolsága a Xi tengelytől, tehát lesz egy omega-0-1-szer TA Xi. Ez azért lesz pozitív, mert az omega-0-1 a táblába befelé mutat, tehát befelé, ez negatív lesz. Igen, jó. Tehát ez befelé mutat, igaz? És akkor jobbkész szabály szerint ennek a nyomatéka erre a tengelyre, ez pont a Xi tengely irányításával ellentétes lesz, tehát ez negatív lesz. Tehát itt van egy negatív nyomatékunk. Omega-1-2-nek, omega-2-3-nak a nyomatéka nulla, azért, mert a hatásunk metszi a tengelyt. A V3 null az nem olyan jellegű mennyiség, mint az omega, hanem ez egy nyomaték jellegű mennyiség, és egy koncentrált nyomatéknak egy tengelyre számított értékét azt hogyan tudjuk meghatározni. Tehát hogyan definiáltuk annak idején a tengelyre számított nyomatékot? Úgy, hogy az erőknek kiszámítottuk a nyomatékát a tengely pontjára, ott kaptunk egy nyomatékvektort, és ennek a nyomatékvektornak kellett a tengelyre eső vetületét venni. Tehát itt is az omegáknak a nyomatékát úgy számítjuk a tengelyre, mintha ezek erők lennének, a V-nek a nyomatékát meg úgy számítjuk a tengelyre, mintha ez egy nyomaték lenne. Tehát ehhez arra van szükségünk, hogy fölvegyünk itt egy irányt. Tételezzük, azt gondoljuk most, hogy a V3-0 az egy ilyen irányú sebesség, relatív sebesség. Tehát megnézzük, hogy ennek a V3-0-nak, hogyha ilyen irányú, akkor milyen a vetülete erre a tengelyre. Ezt a vetületet úgy kapjuk meg, hogy a V3-0-at megszorozzuk koszinusz tetával, és ha ez egy tengely irányításával megegyező vetület, akkor pozitív lesz az előjele, hogyha ellentétes, akkor pedig negatív lesz az előjele. Látjuk, hogy itt ez milyen előjelű lesz. Na, tehát megrajzolnám ide külön. Tehát itt van a Xi tengelyünk, ez a Xi tengely, és ebben a pontban van egy ilyen vektorunk, ennek a vetülete ebben az esetben pozitív, hogyha ilyen irányú lenne a vektor, akkor ez a vetület, ez pont ellentétes irányú lenne, mint a Xi tengelynek az irányítása. Tehát ebben az esetben pozitív vetületünk van, tehát plusz V3-0 szorozva koszinusz tetával. Tehát a T-axi ismert mennyiség, a teta ismert mennyiség, mert ismerjük a mechanizmusnak a helyzetét, méreteit. Innen a V3-0 meghatározható az omega-0-1 szorozva T-axi per koszinusz tetával. Az, hogy pozitív előjellel kaptunk egy mennyiséget, vagy egy kifejezést, ez azt jelenti, hogy a V3-0 olyan irányú, mint amilyen irányúnak feltételeztük. Ebből az következik, hogy mivel a V03 az mínusz V3-0, a V03 az pedig pontosan ellentétes irányú lesz, mint a V3-0. Tehát ezzel erre a kérdésre válaszolni tudtunk, tehát meg tudtuk határozni a dugattyú sebességet, amit meg tudtunk volna korábban, meg is határoztunk már korábban sebességábrából. Feltehetjük azt a kérdést, hogy a sebességábrából utólag szögsebességeket is meg tudtunk határozni, meg tudunk-e a kinematika egyensúly tétellel sebességeket, szögsebességeket határozni. Tehát feltehetjük azt a kérdést is, hogy kíváncsiak vagyunk mondjuk az omega 0,2 szögsebességre. Most közvetlenül az omega 0,2-t nem tudjuk meghatározni, mert hát nem szerepel ebben a relatív szögsebesség vektorrendszerben, viszont tudjuk azt róla, hogy az omega 0,2 az omega 0,1 plusz omega 1,2 alakban meghatározható. Az omega 0,1-et ismerjük, és az omega 1,2-t kellene akkor itt meghatároznunk ahhoz, hogy az omega 0,2-t tisztázni tudjuk. Tehát most megint visszatérünk ahhoz, hogy zárt lánc relatív szögsebesség vektorrendszere egyensúlyi. Keresünk olyan tengelyt, amely tengelyre az itt szereplő mennyiségek közül az ismert mennyiség ad nyomatékot, és az a mennyiség ad nyomatékot, amit meg akarunk határozni. Tehát egy olyan tengelyt kellene keresnünk, amely tengelyre nem ad nyomatékot ez az omega 2,3, meg nem ad nyomatékot ez a V3,0. Most ahhoz, hogy egy szögsebesség ne adjon nyomatékot, ahhoz az kell, hogy a szögsebesség hatásvonala metsze a tengelyt. Ez az omega 2,3 szögsebesség, ez a hatásvonala itt van a C pontban, és a táblára merőleges. Tehát biztos, hogy a tengelyünknek erre merőleges, erre tengelyünknek át kell menni a C ponton. És mikor nem ad nyomatékot ez a V3-0? Erre azt gondoljuk, hogy ez egy koncentrált nyomaték. Egy koncentrált nyomatéknak pedig mikor nulla a tengelyre számított nyomatéka, tehát egy koncentrált nyomaték mikor nem bír forgatni egy adott tengely körül, hogyha merőlegesre. Tehát a tengely, amit most mi használunk, annak olyannak kell lenni, hogy át kell menni a C ponton, és merőlegesnek kell lenni a V3-0-nak az irányára. Tehát egy kis helyet csinálok itt a magyarázatok mellett. Tehát itt vegyünk fel egy olyan tengelyt, ami átmegy a C ponton, és merőleges a V3-0-ra. Legyen ez egy éta jelű tengely. Itt szükségünk lesz majd az omega 1,2 hatásvonalának a tengelytől vett távolságára, merőleges távolságára, illetőleg az omega 0,1-nek a tengelytől vett merőleges távolságára. Jelöljük a B pontnak az éta tengelytől vett merőleges távolságát TB étával, és jelöljük az A pontnak az éta tengelytől mért merőleges távolságát TA étának. És írjuk fel a nyomatéki egyenletet, a relatív szögsebesség vektorrendszerre vonatkozó nyomatéki egyenletet az éta tengelyre. Tehát a relatív szögsebesség vektorrendszerünk az omega 0,1, az omega 1,2, az omega 2,3 és a V3,0 volt. Tehát az éta tengeri nem fog adni nyomatékot az omega 2,3, mert a hatáson a mecia tengely, a V3,0 azért, mert az iránya merőleges a tengelyre, tehát nyomatékot ez a két mennyiség fog adni. Hogyha ez az omega 0,1 a táblasíkjába befelé mutat, akkor erre az éta tengelyre a TA éta karon megint milyen előjön nyomatékot fog adni? Negatív nyomatékot, tehát itt lesz egy mínusz omega 0,1 szer TA éta. Fel kell tételeznünk az omega 1,2-re egy irányt, tételezzük fel most az omega 1,2-t ilyen irányúnak, tehát olyan irányúnak, hogy a táblasíkjából kifelé mutat. Hogyha ez az omega 1,2 a táblasíkjából kifelé mutat, akkor erre az éta tengelyre egy pozitív nyomatékot fog adni, mégpedig a TB éta karon, tehát omega 1,2 szorozva TB étával. Innen az omega 1,2 az omega 0,1 szorozva TA éta per TB étával, TB étával, és az, hogy pozitív előjellel kaptuk ezt a mennyiséget, az azt jelenti, hogy az omega 1,2 az olyan irányú, mint amilyennek feltételezzük. Na most az látszik, hogy tekintettel arra, hogy az omega, hogy a TA éta nagyobb, mint a TB éta, ebből az következik, hogy az omega 1,2 az nagyobb, mint az omega 0,1. Tehát a TA éta szemmel láthatóan nagyobb, mint a TB éta, ebből az következik, hogy az omega 1,2 az nagyobb lesz, mint az omega 0,1, és ráadásul az omega 0,1-jel ellentétes irányú lesz, tehát ebből meg az adódik, hogy az omega 0,2 az omega 0,2 az omega 0,1 írhatjuk azt is, hogy omega 0,1 és omega 1,2, csak vigyázni kell, hogy ezeknek az iránya különbözik, és mivel az omega 1,2 iránya más, mint az omega 0,1-é, és az omega 1,2 nagyobb, mint az omega 0,1, ezért biztos az, hogyha előjelesen összegezzük, akkor az omega 0,2 irányát az omega 1,2-nek az iránya fogja meghatározni, tehát az omega 0,2-nek az iránya meg fog egyezni az omega 1,2-nek az irányával. Ez rendben van ez a gondolatmenet? Vigyázni kell, hogy ha az omega 0,1-et tekintjük pozitívnak, akkor ez az omega 1,2 negatív lesz, de ez a negatív előjel, ez az omega 0,1-nek az irányára vonatkozik. Tehát hiába kapunk az omega 0,2-re egy negatív előjel mennyiséget, az csak annyit jelent, hogy az omega 0,2 ellentétes irányú lesz az omega 0,1-jel. Kérném szépen, ezzel lényegében minden olyan mennyiséget tisztáztunk, amiből bármely pontnak meghatározható a sebessége, illetőleg bármely tagnak a szögsebessége. Mehetünk tovább, és gyorsan alkalmazhatjuk ezt a kinematikai egyensúly tételt, mondjuk a varrógép tűmozgató mechanizmusára is. Csak nem a szerkezeti képletet kell felírni, hanem zárt láncokat kell keresni. Tehát nézzük meg a kinematika egyensúly tétel alkalmazását varrógép sebesség állapotára. Vázoljuk fel gyorsan a tűmozgató szerkezetnek a mechanizmusát. És jelöljük be gyorsan a tagokat és kényszereket is. Tehát kezdjük itt A, B, C, D, E, F és G. A tagok pedig legyenek 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös. És mondjuk azt, hogy az omega 0,1 ismert. Tehát a helyzet ugyanaz, mint az előbb volt, hogy adott a szerkezet méretei és helyzete, továbbá meghajtása, és feladat a sebességeknek, illetőleg a szögsebességeknek a meghatározása kinematika egyensúly tételével. Tehát feladat a sebesség állapot tisztázása, azaz sebességeknek, illetőleg szögsebességeknek a meghatározása kinematikai egyensúly tétellel. Tehát kérem szépen, tegyük fel először azt a kérdést, hogy határozzuk meg az omega 0,2-t. Tehát szeretnénk tudni a kettes tagnak a szögsebességét. Ehhez egy olyan zárt láncra van a szükségünk, amiben szerepel ez a relatív szögsebesség. Tehát ehhez zárt láncként felírhatjuk az ABCD zárt láncot. ABCD zárt láncot. Hogy ez a lánc zárt, ezt nyomatékossá tesszük azzal, hogy az A kényszert megismételjük a lánc végén. És írjuk fel ebben az zárt láncban fellépő relatív szögsebesség vektorrendszert. Ez az omega 0,1, az omega 1,2, az omega 2,3 és az omega 3,0 vektorokból fog állni. Az omega 0,1-et ismerjük, a másik három vektornak csak az irányát tudjuk, ezek merőlegesek, és a hatásvonaluk pedig a csuklópontokban van. Tehát, hogyha az omega 1,2-t akarom meghatározni, akkor egy olyan nyomat, olyan tengelyt kellene keresnem, amire az omega 2,3 meg az omega 3,0 nem ad nyomatékot. Tehát itt csak relatív szögsebességek vannak, a relatív szögsebességek felelnek meg a statikában az erőknek, igaz? És egy erő akkor nem ad nyomatékot a tengelyre, hogyha metszi a hatásvonala a tengelyt. Tehát itt egy olyan tengely kell találnunk, amely metszi az omega 2,3-nak meg az omega 3,0-nak is a hatásvonalát, ez pedig a C és a D pontot összekötő tengely lesz. Tehát vegyük fel a C és a D pontot összekötő tengelyt, és ezt jelöljük mondjuk C betűvel. Itt megint merőleges távolságokat kell bejelölni. T, B, C legyen a B pont merőleges távolsága, és T, A, C az pedig legyen az A pont merőleges távolsága. És írjuk fel ezt a nyomatéki egyenletet, tehát nyomatéki egyenlet a C tengelyre. Az omega 0,1 az a tábla síkjába befelé mutat. Ha a tábla síkjába befelé mutat, akkor erre a C tengelyre a T, A, C karon negatív nyomatékot fog adni, tehát mínusz, tehát ez egyenlő mínusz omega 0,1 szer TA xi. Fel kell tételeznünk egy irányt az omega 1,2-re. Tételezzük fel, hogy az omega 1,2 az pontosan ugyanolyan irányú, mint az omega 0,1. Tehát gondoljuk most azt, hogy az omega 1,2 az ugyanolyan irányú, mint az omega 0,1, tehát ez az omega 1,2 is a táblába befelé mutat, akkor a xi tengelyre ez is egy negatív nyomatékot fog adni, TA xi karon, tehát mínusz omega 1,2 szorozva TB xi-vel. bocsánat, az előbb rosszul mondtam az erőkart. Innen az omega 1-2 az mínusz omega 0-1 szorozva TA xi osztva TB xivel lesz. Ez a negatív előjel viszont azt jelenti, hogy az omega 0-1 nem olyan irányú, mint amilyennek feltételeztük, tehát nem óramutató járásával megegyező irányú, hanem azzal ellentétes irányú. És hogyha most az omega 0-2-re vagyok megint kíváncsi, akkor azt az egyenletet használhatom, hogy omega 0-2 az egyenlő az omega 0-1 plusz omega 1-2-vel. Egyébként a nagyságú, hogyha előjel skalár mennyiségeknek tekintem ezeket, akkor megint azt mondhatom, amit az előbb mondtam, hogy omega 0-1 plusz omega 1-2. Na most az látszik, hogy ez az omega 1-2 tekintettel arra, hogy a TA xi nagyobb, mint a TB xi, ezért az omega 1-2 nagyobb lesz, mint az omega 0-1. Tehát innen az látszik, hogy az omega 1-2 abszolút értékre nagyobb, mint az omega 0-1. Tehát, hogyha az omega 0-1-hez hozzáadom az omega 1-2-t, akkor az omega 1-2 irányja fogja meghatározni az omega 0-2-nek az irányát. Tehát az omega 0-2 az az omega 0-1-nek és az omega 0-1-2-nek a különbsége lesz, és az iránya az pedig meg fog egyezni az omega 1-2-nek az irányával. Tehát ezzel a kettes tagnak meghatároztuk a nagyságát és az irányát is. Feltehetjük azt a kérdést is, hogy határozzuk meg ebben a helyzetben a tűnek vagy a tűfelfogó szerkezetnek a sebességét. Tehát feltehetjük azt a kérdést is, hogy határozzuk meg a V05-öt. Tehát ehhez is egy zárt láncot kell keresnünk, egy olyan zárt láncot, amiben ez a V50 előfordul. Ilyen zárt lánc az A, B, E, F, G zárt lánc. Megint a nyomaték kedvéért írtuk ki ezt a zárt a végére. Nézzük meg, hogy ebben a zárt láncban milyen relatív szögsebesség vektorrendszer lesz. Omega 0,1, omega 1,2, omega 2,4, omega 2,4, omega 4,5 és a V50. Kérném szépen az omega 1,2-t, omega 0,1-et ismerem, most már ismerem az omega 1,2-t is, mert az előbb meghatároztam. Ezekről a mennyiségekről pedig csak irányt tudok. Tehát, hogyha a V50-at akarom meghatározni, tudom róla, hogy az a V05-nek a mínusz egyszerese, akkor egy olyan tengelyt kell keresnem, amire az omega 2,4, illetőleg az omega 4,5 nem ad nyomatékot. Ezek megint relatív szögsebességek, tehát erő jellegű mennyiségek, hogyha úgy tetszik az analógia alapján. Tehát egy olyan tengely kell, ami a hatásvonalukon átmegy. A hatásvonalukon átmenő tengely pedig az E és a G pontot összekötő egyenesnek kell lenni, és ezt az egyenest valahogy irányítanunk kell. Tehát lesz egy éta tengely, amire fel kell írnunk a nyomatéki egyenletet. Tehát az M éta egyenlő 0, az úgy fog kinézni, hogy az omega 0,1-ről tudjuk, hogy a táblába befelé mutat, tehát ez erre az éta tengelyre egy pozitív nyomatékot fog adni. Vennünk kell az A-nak az étától vett merőleges távolságát megint, tehát omega 0,1 szorozva TA étával. Ezt be is rajzolhatjuk esetleg. Tehát ez a TA éta távolság. A TB éta távolságot nem rajzolnám be, mert már ott nagyon zavaros lenne a rajz, de nyilvánvalóan az omega 1,2-nek a nyomatékát is úgy tudjuk felírni, hogy omega 1,2 szoroz a TB étával, és az omega 1,2-ről kiderítettük azt, hogy az óramutató járásával ellentétes irányú, tehát ez a táblából kifelé mutató vektor, tehát hogyha kifelé mutat, akkor ez egy negatív nyomatékot fog adni, tehát mínusz omega 1,2 szorozva TB étával. Az omega 2, 4 és az omega 4, 5 nem fog adni nyomatékot, mert a hatásanyag az E és az F ponton megy át, tehát a hatásanyag metzi a tengelyt, ezért nem lesz nyomatékuk. Viszont az a V5-4-5-0 fog adni nyomatékot, fel kell tételeznünk a V5-0-ról egy irányt. V5-0-ról tételezzük fel, hogy ilyen irányú. Ez egy nyomatéknak megfelelő mennyiség. A nyomatéknak, tehát egy koncentrált nyomatéknak a tengelyre számított nyomatékát pedig úgy kapjuk, hogy meg kell szoroznunk a tengellyel bezárt szögnek a koszinuszával. Tehát itt megint bejelölhetünk egy szöget. Tehát jelöljük alfával mondjuk a V5-0-nak az éta tengellyel bezárt szögét, és hogyha a V5-0-at lefelé irányulónak tételezzük föl, akkor a vetülete ennek a V5-0-nak pozitív lesz az éta tengelyre, tehát plusz V5-0 szorozva koszinusz alfával. Innen, ebből az egyenletből a V5-0-at meg tudjuk határozni. A V5-0 az úgy fog kinézni, hogy 1 per koszinusz alfa, koszinusz alfa és omega 1-2-ször TB éta és mínusz omega 0-1-szer TA éta. Tehát kérném szépen az, hogy itt milyen előjelű mennyiséget kapunk, az azon múlik, hogy az omega 1-2-ször TB éta vagy az omega 0-1-szer TB TA éta nagyobb. Egymástól. Hogyha az első tag pozitív, akkor a V5-0-na, akkor a zárójelbe álló kifejezés, az első tag nagyobb, mint a második tag, akkor a zárójelbe álló kifejezés pozitív lesz, tehát a V5-0 olyan irányú lesz, mint ahogy feltételeztük, hogyha pedig ez az arány ez más, tehát a második tag nagyobb, mint az első, ott a zárójelbe, akkor a V5-0 pontosan ellentétes irányú lesz. Tehát tetszenek látni azt, hogy ezzel az eljárással is lényegében meg tudunk minden sebesség állapotra jellemző mennyiséget határozni. Ennek a gyakorlását, tehát a kinematika egyensúlytétel gyakorlását fogjuk folytatni a következő héten is, és 2 hét múlva pedig zárt helyi van. Tehát arra tessenek készülni. Köszönöm szépen a figyelmet!